A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Fizikai szenzációról tudósítanak alapok. Egy kutatócsoport a Google kvantumszámítógépes laborjának segítségével lehet, hogy létrehozott egy időkristályt. Itt van velünk Asbóth János fizikus, a Wigner Fizikai Tudományintézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kis és sajátságos, hogy egy tudományos bejelentésben az szerepel, hogy lehet, hogy létrehozott egy időkristályt. Most akkor létre van hozva, vagy nincs létrehozva?
Igen. Válaszolni azt is oda teszem, hogy a BM elméleti fizika tanszékének vagyok ebben a docense. Csak hogy ez is.
Igen, azt nem mondtam, elnézést, ne haragudjon a címek között.
És azért van ez a feltételes fogalmazás, mert amit a Google kvantumszámítógépén most történt, az, hogy lefuttattak rajta egy kvantumszámítógépekre írt programot, ami végül is szimulálja az időkristálynak a működését, és akkor ezt kétféleképpen lehet tálalni, hogy vagy azt mondjuk, hogy egy szimuláció lefutott a Google kvantumszámítógépén, vagy azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha maga a kvantumszámítógép alkotna egy időkristályt. És akkor ebben az értelemben lehet azt mondani, hogy lehet, hogy megalkották. De igazából nem arról van szó, hogy ők építettek volna valamit most, ami nem létezett volna korábban, hanem arról, hogy a már meglévő 2 évvel ezelőtt megépített Sycamore kód nevű kvantumszámítógépükön most lefuttattak egy új programot, ami érdekes volt az elméleti fizikusok számára.
Kik azok az ők?
Az ők az a University of California Santa Barbara ott működő kvantumszámítógép építő csoport, ami körülbelül 5 éve már a Google zászlaja alatt fut. Tehát a Google nagy támogatással beszállt ebbe a csoportba, és lehetővé tette a számukra azt, hogy ha sokkal jobban fejleszték a kvantumszámítógép építő módszereiket, és most már nagyon nagy ívű terveik vannak, erről a nyaranta szoktak beszámolni. A másfél évvel ezelőtt azt ígérték nyáron, hogy most már több ilyen kvantumszámítógépük is lesz, amiket sorozatban gyártanak. Hát sajnos ezeket a terveket nem sikerült végrehajtaniuk, de továbbra is ők a világ egyik vezető kvantumszámítógép építő műhelye.
Ha a BME-ből vagy a Wignerből önök beszeretnének kapcsolódni ebbe a számítógépbe, tehát dolgozni szeretnének rajta, akkor ez lehetséges?
Lehetséges, tehát a Google is szívesen működik együtt érdeklődő kutatókkal, és felhívják a figyelmet arra, hogy nyugodtan vegyék fel velük az emberek a kapcsolatokat. Feltehetően ez a mostani projekt is, amiről beszámoltak itt az újságok, az időkristályos, ez is így indulhatott. Tehát kívülről azok a kutatók, akik dolgoztak ezen az úgynevezett időkristályon, azok írtak a Google-nak, hogy érdekes lenne ezt lefutatni az ő kvantumszámítógépükön.
Jó, akkor most tisztázunk néhány dolgot, mert hogy ez a műsor főleg laikusoknak készül, akik azt se tudják, mi az a kvantumszámítógép. Én se tudom, megmondom őszintén, már többször elmagyarázták, azt hiszem ön is elmagyarázta nekem, de valahogy ez nem tudott már megragadni bennem. Lehet, hogy túl öreg vagyok már ehhez. Tehát mi is az a kvantumszámítógép? Mennyiben különbözik a normál számítógépektől?
Hát a normál számítógépen az információt azt bitekben tárolják, egy bit értéke az 0 vagy 1 lehet. És a kvantumszámítógépben ugyanígy bitek vannak, csak ezek a bitek ezek olyan fizikai rendszerek, olyan úgy vannak megépítve, hogy ezek nem csak 0-ban vagy 1-ben tudjanak lenni, hanem a 0 és az 1-nek a szuperpozíciójában is. Ez a szuperpozíció...
Amikor nem lehet tudni, hogy 0-ban vagy 1-ben van-e az a elemi részecske.
Igen, ilyenkor nem lehet tudni, hogy 0-ban vagy 1-ben van-e, de ennél egy kicsit többről van szó, mert ilyenkor a 0 és 1 szuperpozíciója az egy ez egy ilyen technikai szó, szuperpozíció, milyen jó lenne ezt lefordítani és azt mondani, hogy nullában is, meg egyben is van egyszerre, vagy nullában vagy egyben van.
Elnézést, ez a Schrödinger macskája hasonlat nem jó megmagyarázni a szuperpozíciót?
De, abszolút. A Schrödinger macskája gondolatkísérlet, ez pont a szuperpozíciónak a hétköznapi eszünk számára.
Elmondaná, vagy én is el tudom mondani, de ön azt hiszem sokkal jobban, vagy precízebben tudja elmondani, hogy van egy dobozom.
Igen? Igen, van egy doboz, ez egy 1935-ös gondolatkísérlet, ez nagyon nagy év volt a gondolatkísérletekben. Több gondolatkísérlet van abban az évből. És Schrödinger azt mondta, hogy hát ez a kvantummechanika, amit részben ő talált ki, ő alkotta meg a Schrödinger egyenletet egy kb. 10 évvel korábban, kapott ilyet a Nobel-díjat is. Azért ez a kvantummechanika nagyon furcsa, mert hogyha veszek egy dobozt, a dobozba beleteszek egy uránatomot, meg egy nagyon érzékeny detektort, ha az uránatom elbomlik, akkor a kibocsátott sugárzást a detektor az érzékeli, és akkor a detektorhoz van kapcsolva egy kis kalapács, a kalapács ráesik ilyenkor egy ciánt tartalmazó fiolára, dobozban már egy macska, ami ilyenkor megdöglik. És akkor azt mondta Schrödinger, hogy a kvantummechanika szabályai szerint, ha a dobozt én most bezárom, és nem mérem meg azt, ami történik benne, akkor azt kell mondanom, hogy az uránatom az nem vagy elbomlott, vagy nem bomlott el, csak nem tudom, hogy melyik, hanem szuperpozícióban van, valamilyen furcsa értelemben, kicsit olyan, mint hogyha egyszerre bomlott volna is, meg nem is, ez a szuperpozíció, és akkor emiatt a kalapács is szuperpozícióban leesett is, meg nem is, a fiola is eltört is, meg nem is, és a macska is szuperpozícióban élő meg halott, de hát egy ilyen élő meg halott állapotnak a szuperpozíciója az nyilvánvalóan furcsa, vagy ilyen képtelenség, úgyhogy azt mondta Schrödinger, hogy ennek a fényében az egész kvantummechanikával valami nem stimmel.
Mi az, ami nem stimmel? Tehát rájöttünk-e már mostanra arra, hogy mi az, ami nem stimmel, és mi az, ami stimmel?
Sajnos nem sikerült még rájönnünk. Tehát a kvantummechanika szabályait alkalmazva kiszámoljuk a dolgokat, és a kvantummechanika nagyon szépen működik.
Tehát az eredmények alapján lehet visszapörgetni az, hogy a számítógép jól dolgozott-e, vagy rosszul, de az, hogy hogyan dolgozott, azt nem tudjuk?
Hát a kvantumszámítógépről tudjuk, hogy dolgozik, mert azt úgy építjük meg, hogy kihasználja a kvantummechanikának ezeket a furcsaságait.
De milyen alkatrészek vannak egy kvantumszámítógépben, ellentétben a rendes számítógépekkel? Én a rendes számítógép alatt a PC-ket értem meg, a laptopokat, meg ezeket.
A rendes számítógépben vannak például a rendes számítógépnek a RAM-ja, a memóriája, az a biteket, azokat kis kondenzátorokon tárolja, hogy ez az egyik fajta RAM, ami így működik, és akkor vannak drótok, amik összekötik a kis kondenzátorokat, azokra feszültségeket kapcsolnak, és akkor a kvantum számítógép az végül is hasonló alkatrészekből áll, olyan szempontból, hogy vannak kis valamik, amik tárolják a kvantumbiteket. Ez a Google kvantum számítógépében nem egy kis kondenzátor, de nagyon hasonló, egy pici kis áramkör, ilyen nano áramkör, ami szupravezetőből lett megalkotva, tehát szupravezetőt vésik bele a kis áramkört, amiben vannak ilyen kondenzátorhoz hasonló dolgok, meg kis tekercshez hasonló dolgok, és akkor ezeket a kis áramköri elemeket, ezeket összekapcsolják szintén szupravezetőből lévő drótok.
Azért kell szupravezető, mert hogy nem lehet hűteni?
Azért kell szupravezető, mert ezeket a biteket, ezeket a 0 és 1 szuperpozíciójába kell hozni, és a ilyen sok, tehát ilyen nagy kvantumbit esetén, ami mondjuk egy ilyen kis áramkör, az egy nagyító alatt már látszik, és akkor, vagy egy mikroszkóp alatt már látszik, egy ilyen nagy áramkör esetén ilyen szuperpozíciót létrehozni nagyon nehéz, kivéve, hogyha segít nekünk a fizika, és például a szupravezetésnél ez történik, hogy a szupravezetésnél az a sok elektron, aki az áramkörben folyik, azok nem vagy külön-külön folynak, hanem egymásra hangolódnak, egy együttes nagy kvantumállapotba kerülnek. És akkor ez teszi lehetővé azt, hogy ez az együttes nagy kvantumállapot, ez úgy tudjon viselkedni, mintha csak egy bit lenne. És akkor ezt már lehet, annak ellenére, hogy sok részecske alkotja, annak ellenére lehet szuperpozícióba egy két különböző állapot szuperpozíciójába hozni, meg abban megtartani.
Aha. Azt hiszem most sem kerültem sokkal közelebb a megértéséhez a kvantum számítógépnek, de bizonyára ez már nemzedéki kérdés is, sőt biztos, hogy az.
Lehet, hogy érdemes egy kicsit másik oldalról ránézni, és azt megkérdezni, hogy mit tud a kvantum számítógép, amit nem tud a hagyomány.
Ja, pont ezt akartam kérdezni, hogy mit tud a kvantum számítógép, amit nem tud egy PC például.
Igen. És akkor az egyik dolog, hogy pontosabban lehet rajta szimulálni kvantumos rendszereknek a működését. Például, hogyha van egy bonyolult kémiai reakció, akkor sokszor az ilyen bonyolult kémiai reakciókban fontos szerepet játszik az, hogy a molekulákban lévő elektronok azok nem klasszikusan viselkednek, tehát nem valahol vannak, meg valahová mennek, hanem kvantumosan, több helynek a szuperpozíciójában vannak.
Illetve egyszerre lehetnek több helyen?
Hát valamilyen ilyen furcsa értelmen egyszerre lehetnek, olyan, mint hogyha egyszerre lehetnek több helyen, igen. Kicsit óvatosan, tehát egy fizikusként óvatosan kell bánnunk ezekkel a ilyen hétköznapi fogalmazásokkal, mert ezek bizonyos szempontból segítenek, más szempontból nem teljesen pontosan.
Igen, de ahhoz, hogy megértsük, ahhoz hétköznapi fogalmazásra van szükség, mert hogy egyébként iszonyú bonyolult a történet, és még a tudósok se értik meg teljesen, hogy miről van szó.
Igen. És akkor egy kvantum számítógépen végülis a tök jó a hardware, pont illeszkedik az ilyen típusú feladatokhoz, mert a kvantum számítógépnek a bitjei olyanok, hogy szuperpozícióban lehetnek többféle állapotban, sőt, a különböző bitek azok ugye egymás állapotától függő szuperpozícióban tudnak lenni, ezt úgy hívják, hogy összefonódás. Tehát kvantumos összefonódás lehet a kvantum számítógép bitjei között, és ezért alkalmas arra, hogy kémiai reakciókat pontosabban szimuláljon.
Gyorsabb is, mint a hagyományos számítógép?
Hát az nem biztos, de attól függ, hogy mekkora méretű a probléma. Meg igazából mostanig, tehát ezt a kérdést két évvel ezelőtt, amikor a Google megépítette ezt az új csipet, akkor ezzel volt az egyik nagy áttörésük, az úgy hívják, hogy kvantumfölény kísérlet. Amikor végre valahára sikerült egy olyan számítási feladatot találni, amit egy kvantum számítógép gyorsabban oldott meg, mint a világ legjobb hagyományos számítógépe.
Mi volt ez?
Ez a feladat, ez egy nagyon a kvantum számítógépet előnybe hozó feladat volt, mert a feladat az volt, hogy egy úgynevezett kvantum logikai áramkört, körnek a kimenetelét mintavételezni. Tehát a feladat szövegében szerepelt az a szó, hogy kvantum, meg hogy logikai áramkör. Tehát látszik, hogy itt előnyben lesz a kvantum számítógép. Nagyon alá volt tolva a szék a kvantum számítógépnek. És azt gondolták, hogy persze, hogy ilyenkor a kvantum számítógép győz, de azért ez nem nyilvánvaló, mert ezek nagyon ilyen kvantum számítógép prototípusok. Tehát olyan, mint amikor a számítógép építés hajnalán még ilyen vákuumcsövek voltak, meg egy szobába fért bele egy számítógép. Most is az van, hogy a Google-nak a chipjén egy kvantumbit az kb. 1 négyzetmilliméter területet foglal el. Hát a hagyományos számítógépekben 1 négyzetmilliméteren nem is tudom mennyi, de több százezer bit is elfér.
Tehát sokkal kevesebb alkatrészből áll egy kvantum számítógép, akkor ez igaz?
Hát a Google kvantum számítógépének az alkatrészeinek a mérete az nagyobb, tehát hogy kevesebb alkatrész fér el egy még kezelhető méretű csipen. Aha. Meg nem is csak kezelhetőségről van szó, hanem arról is, hogy az egész csipet le kell hűteni alacsony hőmérsékletre ahhoz, hogy működjön a gép. Alacsony hőmérséklet az még nem azt jelenti, hogy mint a Pfizer vakcina, hogy itt a mínusz 80 fokra le kell hűteni, hanem mínusz 273 egész, nem is tudom mennyi, tehát az abszolút nullához nagyon közel, a csillagoktól távol a világűrben, olyan körülbelül 3 Kelvin fok van, az abszolút nullát már egy picit melegebb, ez az ősrobbanásnak a maradék hője érződik még. Na és ennél a dermesztően hideg hőmérsékletnél még 300-szor hidegebbre kell lehűteni. Tehát 10 millikelvin hőmérsékletre.
De hogy lehet, hát a mínusz, az abszolút nulla fokot nem lehet átlépni, vagy át lehet lépni?
Még csak elérni sem lehet, igen. Tehát a 10 millikelvin az azt jelenti, hogy az abszolút nulla fölött egy század fokkal. Tehát annyira közel kell menni az abszolút nullához, szinte annyira közel, amennyire csak tudunk, hogy ez a 10 millikelvin hőmérséklet, ezt úgy lehet elérni, hogy folyékony héliumot tartalmazó hűtőgépre van hozzá szükség, de nem elég a hagyományos folyékony hélium, azaz hélium 4-es izotóp, abban van két neutron, két proton az atommagjában, hanem kell három, hélium 3 izotóp is folyékony állapotban, az borzasztóan drága, és akkor a hűtőgép ezt a kétféle folyékony héliumot keveri össze, meg váltja szét egymástól, és ez a keveredési entrópia különbség az, ami segít. Tehát ez segít ahhoz, hogy el lehessen érni ezt az egészen alacsony hőmérsékletet. És
van, a természetben ilyen, van a természetben ilyen hőmérséklet? Nem a Földre gondoltam, hanem a világűrben valahol.
Nem, a világűrben nincs ilyen hőmérséklet. A Földön ilyen hűtőgépek, az most a kvantumszámítógépek iránt való érdeklődés miatt is, ezek most úgy több cég van, aki ezeket gyártja, körülbelül 100 millió forint, $1 millió, azt hiszem, egy ilyen hűtőgép.
Hát az 300 millió forint mondjuk.
300 millió forint. És akkor ilyen hűtőgépből Magyarországon is van, nálunk a Műegyetemen, a pincében van kettő is a fizika tanszéken.
300 milliós hűtőgépek vannak a pincében?
Így van.
Az hogy kerültek oda? Ki vette meg? Meg egyáltalán miért vásárolták?
Pont azért vásárolták, hogy ilyen kvantum számítógépek alkotóelemei ül szolgáló ilyen áramköröket itthoni laborban is tudjanak fejleszteni, vizsgálni. És az első hűtőgépet, azt van a Csunka Szabolcs által működtetett kvantum elektronika laboratórium, ahol nekik ez a profiljuk már körülbelül 10 éve, hogy ilyen ultrahideg áramköröket vizsgálnak. Áramköröket egyébként szintén Magyarországon gyártják a KFK-ban, tehát ugyanazon a telephelyen, ahol a Wigner is van, a MFA nevű intézetben. Van egy jó kis tiszta szoba. És akkor ezek...
Az Energiatudományi Intézet?
Igen. Ezek alumíniumból vannak lehűtve, szupravezetővé válnak, tehát kb. 1 Kelvinre kell lehűteni, hogy szupravezető legyen, de az nem elég ezekhez a kísérletekhez, hanem onnan még 100-szor hidegebbet kell csinálni, ehhez van szükség ezekre a nagyon drága hűtőgépekre.
Ugye azért van szükség erre, csak azt se mindenki tudja, feltételezem, hogy a szupravezetőknek milyen tulajdonságai vannak, tehát hogy ugye nem veszik el az energia például.
Igen, nem veszik el az energia. Mindig amikor az energia elveszik, az azt jelzi, hogy ott van valamilyen kapcsolat a környezettel, amin keresztül hőt ad le a rendszer. Ilyenkor nem csak hőt ad le, hanem a saját állapotáról is információt. És ezt meg kell akadályoznunk, mert hogyha szuperpozíciót akarok létrehozni, az azt jelenti, hogy arról aztán ne adjon le információt senkinek, mert akkor elromlik a szuperpozíciót. Tehát, hogyha lead információt a külvilágnak az állapotáról, az olyan, mintha a külvilágot megmérné és beugrasztaná.
Igen.
Szóval nagyon jól el kell szigetelni a külvilágtól.
Na most
a második hűtőgépet egyébként megadta, csak gyorsan mondom még, hogy ezt a Nemzeti Kvantum Technológiának, a Nemzeti Kvantum Technológia Programnak a segítségével tudták megvenni. Ez egy idén kifutó nagy, több magyar intézetnek és cégnek az együttműködésével lezajlott program volt, ahol ilyen kvantum számítógép alkotóelemeknek a fejlesztése, vizsgálata, a kvantum kommunikációs hálózatok fejlesztése, ez történik itt Budapesten.
De ez úgy is néz ki, mint egy hűtőgép? Látta ön ezeket?
Én láttam, igen. Tehát ezek úgy néznek ki, mint egy, inkább úgy, mint egy villanybojler. Tehát kb. Akkora méretű, mint egy nagyobb villanybojler, másfél méter magas.
És 300 millió forintba kerül.
Igen.
Aha. És miért vannak a pincében? Hogyha szánták valakiknek, akiknek ezzel kéne kutatniuk, ja, dolgozniuk, akkor miért nincs ott?
Hát ott van, a pincében van a labor.
Ja, hogy a műegyetem pincéje az nem pince, hanem egy labor.
Hát a műegyetemnek egy kiterjedt pincerendszere van, és a pincék egy részében vannak laborok, ami nem, tehát az, hogy a pincében van, az tök nagy előny, mert azt jelenti, hogy ha az arra menő közlekedés miatt az épület egy kicsit remeg, akkor az a remegés az kevésbé érződik a pincében. Tehát az egy ilyen stabilabb hely.
Igen, tehát meg a különböző mérésekhez jobb, mert nincs annyi sugárzás, mint a felszínen, föld felszínen. Ugye?
Lehet, hogy még ez is számít, de ezek nem olyan nagyon mélyen lévő pincék. Tehát ez a, amikor azt mondom, hogy pince, akkor inkább azt kellett volna mondanom, hogy alaksor.
Na a gravitációs hullám mérése kapcsán merült ugye ez föl, hogy semmilyen külső zavar ne jelentkezzen, ezért olyan helyen építették meg ezeket, ahol nincsenek ilyen külső zajok vagy zavarok.
Igen, egy ideig Magyarország is versenyben volt szó arról, hogy azt hiszem a Mátrában akartak fúrni hosszú alagutakat, aztán sajnos végül Magyarország, tehát nem Magyarország lett az európai helyszín, de igen.
Aha. Most akkor az első részt befejeztük, de a következő részben még ezt is bonyolítjuk, vagy bonyolítani kellene azzal, hogy mi is az az időkristály. Azonnal folytatjuk egy pillanat, és Asbolt Jánost újra kérdezni fogom az időkristályról.
Fire.
Továbbra is Asbolyte János fizikus, a Wigner Fizikai Tudományintézet tudományos főmunkatársa és a BME docense a vendégem, és az időkristályról beszélgettünk, vagy hát majdnem arról volt szó, mert hogy azért előtte tisztázni kellett, hogy mi is az a kvantumszámítógép. De mi is az az időkristály? Az mi?
Szóval az időkristály 2012-ben a világ sokak szerint legokosabb embere, Frank Wilczek elméleti fizikus.
Nobel-díjas, igen.
Nobel-díjas, pontosan. Tartott egy előadást hallgatóknak, és akkor ezzel kapcsolatban eszébe jutott, hogy fizikusok sokat gondolkoztak azon, hogy miért vannak egyáltalán kristályok, akkor, amikor van a hőmérsékleti gerjesztések, azok próbálják rezgetni a kristályt alkotó részecskéket, és azt gondolhatnánk, hogy az ilyen rezgetések miatt végül is az egész kristály struktúra nem tud elég merev lenni, nem tud fennállni egy igazi periodikus rend, és ez a fizikusok számára persze szép egy periodikus rend, de hogy egy rejtvényt is adott, hogy ez hogy tud előállni, és akkor
Egy pillanat, akkor várj, azért kérdezek bele néha, mert hogy rendkívül egyszerű dolgokat sem értek, azt hiszem,
jó,
hogy ez az ötlet, ez onnan származott, hogy megnézték például a gyémántnak a szerkezetét, és hogy azt se lehet elképzelni, hogy alakul ki ez a bizonyos gyémánt szerkezet?
Nem, azt, tehát ma már azt értjük, de mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy olyan, ez ilyen nem volt teljesen tisztázott kérdés, hogy ezek a kristályok, ezek egy dimenzióban, két dimenzióban, három dimenzióban hogy tudnak kialakulni, hogy tudnak megmaradni a hőmérsékleti gerjesztéseknek a szétrázó hatásával szemben is. És akkor ez egy érdekes előrelépés volt. Tehát persze vannak kristályok, azt tudjuk, de az elméleti fizikusok számára ez egy ilyen kis feladvány volt, hogy akkor ezt hogy lehet összehozni azt, hogy vannak kristályok azzal, hogy közben a hőmérséket próbálja őket szétrázni, és akkor egy jó, szép kis szellemi kaland volt, hogy ezt sikerült tisztázni, ez a Mervyn Wagner tétellel, de
ezt én nem értem, most... ezt, hogy miért rázná szét a hőmérséklet a kristály szerkezeteket? Tehát a gyémántról legalábbis egy laikus azt tudja, hogy azért tudott kialakulni, mert rendkívül nagy nyomás mellett a szén ilyen formát öltött több millió év alatt.
Igen.
De akkor a hőmérséklet miért rázná szét? Hát nagy hőmérsékleten alakult ki.
Igen, hogyha akarnánk egy egydimenziós gyémántot csinálni, tehát egy...
Lapot?
Egy nagyon hosszú láncot, ami mondjuk szénatomokból egymás mellé tesszük őket, és hagyjuk, hogy ott kötések képződjenek, de be van szorítva egy dimenzióból, tehát nem tud oldalra mozogni, csak hosszában.
Igen.
Akkor ki tudna alakulni egy kristály, de ugye a hőmérsékleti gerjesztések azok picit mozgatják mindegyik kis atomot, és ezért az első atom az annak a helye egy kicsit bizonytalan lesz, a második atom helyében a bizonytalan, hogyha az első, tehát lerögzítem a legbaloldali atomot, és akkor nézem, hogy a többi atom az hol van. Akkor a második atom az picit elmosodott, hogy hol van, mert a hőmérsékletet mozgatja. A harmadik atom az még jobban elmosodott, mert a második atomhoz képest van rögzítve az ő helye.
Az egész kristály szerkezet emiatt a hőhatás miatt felbomlik és átalakul, vagy mi lesz belőle?
Nem az, hogy felbomlik, hanem az, hogy nem lesz olyan merev, úgynevezett hosszú távú rend nem tud kialakulni. Tehát lokálisan úgy fog kinézni, mint egy kristály, de mondjuk már a századik atom, hogy az pontosan hol van az első atomhoz képest, az már csak nagyon nagy pontatlansággal lehet megmondani. Az már nem ott van, ahol úgymond lennie kéne.
Igen, és akkor most innen hogyan jutunk el az időkristályhoz?
Na, innen úgy jutunk el az időkristályhoz, hogy akkor azt mondta a Wilczek, hogy vajon előállhat-e az, hogy valami hasonló problémát nézzünk, csak ahelyett, hogy egy dimenzióban mennénk térben, menjünk egy dimenzióban időben, és kérdezzük meg azt, hogy előállhat-e az, hogy egy rendszer az állapotai között váltogat, tehát ilyen periodikusan időfejlődik, és hogy ez a periodicitás, ez egy ugyanúgy ilyen tökéletes rendhez vezet, mint ahogy egy kristályban végül is tökéletes rend alakul ki. Tehát időben szépen periodikusan változik, de úgy, hogy ez a periodicitás kicsit olyan merev, mint a kristálynál is az ő periodicitása, az nem egy ilyen érzékeny valami, ha mondjuk bekapcsolok egy kis hőmérsékletet, akkor már attól, hogy a kristály megmarad, vagy ha kicsit megmozgatom, akkor a kristály megmarad. És aztán kiderült, hogy ez...
Márik, ez 2012-ben igen? jött elő ezzel a teóriával a Wilczek Nobel-díjas fizikus.
Rögtön utána megmutatták másik kollégái, hogy amit ő gondolt, az úgy sajnos nem jó, tehát az első ötleteiben azért ott a túlmerész volt, de 15-ben arra is rámutattak, hogy valami olyasmi, mint amit a Wilczek keresett, mégiscsak megvalósulhat. Akkor, hogyha nem magára hagyott rendszert vizsgálunk, vagy olyan rendszert, amit mi periódikusan valahogy gerjesztünk.
Milyen fizikai eseménynek kell megtörténnie ahhoz, hogy létrejöjjön egy időkristály? Vagyis, hogy mit kell csinálniuk önöknek, kutatóknak ahhoz, hogy szülessen egy időkristály?
Jó, tehát ebben a kísérletben például itt nem az történt, hogy itt összehoztak szénatomokat, és megszületett belőle egy időkristály, vagy ilyesmi, hanem az inkább arra kell gondolni, hogy lefuttattak egy szimulációt, ami úgy viselkedett a kvantumszámítógép, mint körülbelül úgy viselkedett, mint ahogy szeretnénk, hogy egy időkristály viselkedjen. Itt nagyon jól, nagyon magas fokú kontroll kell az alkotóelemek között megvalósítani, és a természetben, tehát egy megépített rendszerben nagyon nehéz lenne ezt a fajta kontrollt megcsinálni. Szóval ez inkább ilyen, inkább jobb szerintem azt mondani, hogy szimuláció történik, mint azt, hogy megépítés. Szükség van arra, hogy sok alkotóelemből álló rendszerről legyen szó, amik között a kölcsönhatás, tehát egy kis kvantumos alkotóelemekből álló rendszer, amik között különleges kölcsönhatás van, de ráadásul ez a kölcsönhatás maga egy kicsit rendezetlen, és akkor emiatt a rendszerben úgynevezett sok tesz lokalizáció alakul ki, tehát a rendszerben nem nagyon tud terjedni a mondjuk energia, hanem az úgy beragad egy kicsit. És akkor ezt a rendszert kell alávetni egy periódikus gerjesztésnek, és akkor a rendszer ennek hatására, ugye az nem olyan meglehető, hogyha van egy periódikusan gerjesztek, akkor az periódikusan mozog, hogyha egy hintát elkezdek lögdösni, hogyha megfelelő frekvenciával lögdösöm, akkor a hinta szépen lengeni fog. De itt ugye a hintánál az van, hogy minden lengetésnél én egy kis munkát végzek, amikor lökök rajta, és a súródás miatt ő meg egy kis energiát veszít a környezet felé, meg entrópiát ad le a környezetnek. És akkor az időkristálynál viszont az történik, hogy az elején még vannak ilyesmik, hogy a rendszer fölvesz energiát, meg lead entrópiát, de aztán áttér egy olyan fajta periodikus működésre, hogy én hiába gerjesztem, ő igazából már nem vesz föl energiát a gerjesztésből, és nem is ad le entrópiát a környezetnek, hanem periodikusan mozog, de kétszer olyan hosszú periódus idővel, mint maga a gerjesztés. Tehát így jó. És ez mind, amit itt mondtam, kicsit elvont, de ez van, az időkristály egy nagyon...
Jó, de kellenek az ilyen hasonlatok, mint a hinta itt. Például, mert azok közelebb visznek ehhez a dologhoz, de például egy időkristály, ez mekkora, milyen kiterjedésű, milyen súlyú, milyen tömegű, stb. Tehát vannak ennek ilyen jellemzői?
Hát ez nem, tehát úgy időkristályt, hogy ezt kézbe lehetne venni és megnézni.
Igen, ezt gondoltam.
Úgy még nem építettek. Tehát a Google-nél azt, ami a kísérletnek a sikere, az, hogy lefuttattak egy időkristályt szimuláló programot. Ugye ők, a cikknek a címe az, hogy időkristályos rend megfigyelése egy kvantumprocesszoron. Maga a kvantumprocesszor az körülbelül 1 cm x 1 cm méretű, és könnyű, tehát kézbe lehet fogni, meg lehet, emelni.
Mi van benne a kvantumprocesszor? Ugyanaz áramkörök vannak benne, meg tranzisztorok?
Kvantumprocesszor áramkör van benne, tranzisztorhoz hasonló dolgok, tehát ugyanúgy drótok, kis kondenzátorok a drótok között. Csak ezek a drótok, tehát a legtöbb alkatrész a chipnek az szupravezető. Tehát azt hiszem, hogy alumíniumból van, és jóval egy kardinálati hőmérsékleten.
Tehát akkor ennek a szupravezetőnek, illetve a kvantumszámítógépnek a működtetéséhez ilyen irdatlan szerkezet kell, amely majdnem abszolút nulla fokra lehűti a számítógépet.
Igen, igen, az is jó szó, hogy irdatlan, meg ez teljesen igaz, mert több drága, meg működtetni kell, de mondjuk, hogyha összehasonlítjuk egy részecske fizikai gyorsítóval, hát az meg 27 km átmérőjű, mondjuk a CERN-nek a nagy gyorsítója, meg a áramfelvétele az olyan, hogy ha bekapcsolják, akkor Genf városában egy kicsit megremegnek a lámpák. Szóval ahhoz képest egy ilyen kvantumszámítógép az egy kis kísérlet, az egy elfér egy szobában, egy laborban, úgy nálunk a műegyetemen a előbb emlegetett pincében lévő kvantumelektronikai laboratóriumban, ott két ilyen hűtőgép is elfér egy laborban, mind a kettőben aktívan kísérleteznek a kutatók, belesülyeztik a hűtőgépbe a éppen vizsgált áramkört, megvárják, amíg lehűl erre a abszolút nullához nagyon közeli 10 millikelvin hőmérsékletre, és akkor ott áramot vezetnek át rajta, vizsgálják, hogy ez
igen, 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 de
jó lesz-e.
De az, igen. Ami a CERN-ben történik Svájcban, ebben igen. A szupergyorsítóban.
Igen.
Az előfordul, vagy előfordulhatott a természetben, az ősrobbanáskor, vagy a napban, vagy valamikor. Tehát, hogy ezek a részecskék ütközhettek, vagy ütköznek most is szerte a világban. És az időkristály az embertől függetlenül is létezhet a világűrben valahol? Vagyis a természet produkálhat ilyet?
Nem, én nem hiszem, hogy produkálhat ilyet, de óvatosak, tehát az egész időkristály viszonylag friss ötlet, és nem látszik egyelőre semmilyen gyakorlati haszna, nem gondoljuk azt, hogy a természetben bárhol is van, de hát ki tudja, van ilyen jópofa elméleti ötlet, akik kitalálták, azok is óvatosan fogalmaznak, és azt mondják, hogy fizikusok számára érdekes, hogy olyan, mintha kicseleznénk ezzel a rendszerrel a termodinamika második főtételét.
Vagyis?
Ez egy olyan rendszer, amiben nem növekszik az entrópia, viszont nem áll be a maximális értékre. Tehát itt két állapot között kapcsolgat a rendszer hosszú távon is, amíg a termodinamika második főtétele szerint bármilyen gerjesztés is van a rendszerben, hosszú idő után ezek a gerjesztések egyenletesen elosztanának az egész rendszerben, és beállna egyfajta hőhalál.
Ugye ez az Einstein elmélet, amiért Nobel-díjat kapott a természet, a termodinamika második törvénye.
Hát,
jól tudom, vagy, mert úgy emlékszem rá, mintha ezért kapott volna a Nobel-díjat.
Einstein is hozzátett, de Einstein végül is a Nobel-díját azt a fényelektromos hatásnak a megmagyarázásáért kapta. De igen, Einstein is hozzátett a termodinamikához is, meg ez a fizika számára nagyon fontos elvek, és nem arról van szó, hogy az időkristály az most miatt újra kéne írni a tankönyveket, hanem arról van szó inkább, hogy a törvényeknél azért van ez a, mit tudom, van az apró betűs rész. Bocsánat. És a termodinamika második főtétele az zárt rendszerekre vonatkozik, az időkristály pedig végülis zártként viselkedik, de mégse teljesen zárt. Van az a kis periodikus gerjesztés, amit beadunk. És akkor valamilyen, ezért végül is ki tudja cselezni ezt a főtételt, de érdekes módon anélkül, hogy fölvenne energiát, vagy hogy termelne entrópiát. Tehát így,
de ez nem mond ellent az energia megmaradás törvényének?
Nem mond ellent. Tehát egy
Tehát ha energia nélkül tud valami fajta energiát előállítani, akkor az hogyan, az semmiből energiát, valamit
csak
csinál?
Különböző állapotok között kapcsolgat.
És akkor az nem emészt föl energiát?
Nem emészt föl energiát. Nem tudunk, tehát az energia felemésztése azt jelenteni, hogy mi ki tudjuk belőle venni az energiát.
Világos.
Mondjuk egy kvarcóra az különböző állapotok között kapcsolgat, és közben mutatja az időt, nagyon hasznos.
Igen.
De végülis a kvarcórából energiát is ki tudnánk venni, mert azért úgy mutatja az időt, hogy valamit kifele sugároz, de a kvarcóra működéséhez energiát is kell befektetnünk, mert őt rá kell kötnünk egy gombelemre, vagy egy napelemre, hogy működjön.
Világos, visszatérnék arra, amit ön vetett fel, én akartam megkérdezni, de aztán ön mondta el, hogy hát mi a haszna egy ilyen időkristálynak, de tudom, hogy egy kutatónak nem mindig dolga, hogy lehetséges felhasználásokkal számoljon, hogy tudja, mire használható, ami felfedezett, de az időkristályról van önnek bármifajta ötlete, hogy ez mire lehet jó? Jó, a gravitációs hullámról se tudjuk, hogy mire jó.
Igen. Szóval én próbáltam ennek én is utána nézni, hogy ötletelnek a különböző elméleti kutatók, de így egyelőre még nem látszik elméleti haszna, ez úgy, tehát sokszor ezek a kutatásoknál a hajtó erő az, hogy megnézzék azt, hogy a mostani fizikai elméleteink azok mennyire konzisztensek, mennyire működnek jól, vagy csak úgy kvázi játékosan találni valami új érdekes jelenséget, és aztán bízni abban, hogyha ez tényleg megvalósul, sokan kezdik el vizsgálgatni, akkor valakinek majd talán eszébe jut valami, amire hasznos lehet. Az időkristályok azok még ebben a fázisban vannak, hogy igen, ez az időkristály név, ez az egész ez kicsit olyan, hogy így, hogy kitaláltak egy szexi nevet. Ha azt mondom, hogy óra, akkor az kevésbé szexi. Ha azt mondom, hogy időkristály, akkor az szexibb.
De önnek tetszik ez a dolog? Tehát ön szeretne, vagy szeret ezzel foglalkozni? Vagy bele tartozik az ön puvoárjába? Például az időkristálya való foglalatosság?
Én próbálom nyomon követni ezt is, hogy mi történik az időkristályokkal. Én nem kutatok konkrétan időkristályokat, de az időkristályok megvalósításához az a fajta kvantummechanikai, vagy azon a játszótéren játszák ezt a játékot, ilyen egyszerű kvantumrendszerek összekapcsolása, ami engem is nagyon érdekel, és kíváncsi vagyok arra, hogy itt is ül ki, meg én is ezt részben kutatom. Tehát itt például a kvantumszámítógépeken való futtatás, az nekem is érdekes, vannak, hogy nekünk úgy mondom, tehát a BME-n is, meg a Wignerben is, a munkatársaim is futtatunk kvantumszámítógépeken programokat, nem a Google-nak a kvantumszámítógépein, hanem az IBM-nek a kvantumszámítógépein. IBM az a kisebb kvantumszámítógépeit, azokat ingyen is rendelkezésre bocsátja.
Mit vennék észre én, mint laikus, ha egy ilyen kvantumszámítógép elé ülnék, és azon próbálnék dolgozni?
Hát egyrészt azt, hogy viszonylag hangos, mert működés közben a hűtőgépben ott a héliumot pumpálni kell, meg újra csepp folyósítani, meg ilyesmik. Úgyhogy kicsit nehéz koncentrálni emiatt. Ez az egész maga a lelke a kvantumszámítógépnek, a chip, az csak egy négyzetcentiméter, de az azt kiszolgáló, mondjuk, hogy gépezet, vagy az meg kitölt egy ilyen, hát nem is egy egész labor, de egy ilyen, mit tudom, 2-3 négyzetméter alapterületet. Úgyhogy azok, akik futtatnak programokat, azok nem ott a számítógép mellett ülnek, hanem inkább otthonról a saját kis laptopuk előtt, előkészítik a programot, és aztán beküldik az interneten a kvantumszámítógépnek. A kvantumszámítógépben pedig lefuttatják, általában úgy, hogy sokszor sokszor egymás után ugyanazt a programot, mert a kvantummechanika jellegzetességei miatt ugyanaz a programot futtatják le sokszor, és mégsem mindig ugyanazt kapják, mert ilyen szuperponált állapotban vannak a kvantumbitek, és akkor emiatt a mérések néha ezt adják, néha azt. Ebbe küldenek 1000 futtatást, visszakapnak 1000 eredményt, és akkor a saját kis laptopukon kielemzik a futásnak az eredményét.
Még egy kérdést tennék föl végül, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből a teóriából tudományos felfedezés legyen és elismerje a világ, mármint a tudományos világ elismerje, mi kell még ehhez az időkristály kapcsán?
Hát ott azt, hogy mit értünk elismerés alatt.
Nobel-díjat például.
Én meglepődnék azon, hogyha ez Nobel-díjat érdemelnám. A Nobel-díjnál ebben az is feltétel, hogy az emberiség számára hasznos legyen. Tehát nem mindig veszik olyan nagyon szigorúan.
Mert de hát a gravitációs hullámokért is adtak Nobel-díjat, és az meg miért hasznos az emberiségnek?
Igen, igen. Ott lehet azt mondani, hogy az emberiség már régóta kíváncsi arra, hogy mi történik tőlünk távol, és a gravitációs hullámok azok erről tudnak hírt adni. Tehát, hogyha új gravitációs hullámokon alapuló távcsöveket tudunk fejleszteni, akkor az
világos, tehát van valami fajta ötlet arra, hogy mi lehet a gravitációs hullámból, de ugye az időkristályra még nincsen ilyen ötlet.
Nem, nincs. Tehát én nem hiszem, hogy ebből lenne Nobel-díj. Egy érdekes kis demonstrációja annak, hogy mi mindenre képesek a kvantumszámítógépek, hogy egy ilyen kicsit egzotikus témát, mint az időkristály, azt is lehet rajtuk szimulálni. Erről szólt ez a mostani kísérlet.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót és az előadást. Asbóth János fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa és a BME docense volt a vendégem. Viszont hallásra, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.